Itt hozzád való hűséggel, amott áldj meg üdvösséggel. Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Legyen kedvessé számbeszéde és szívem gondolata előtted, Uram, kősziklám és megváltóm. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezének munkáját hirdeti az égboltozat. Hangjuk elhat az egész földre, és szavuk a világ határáig. Legyen kedvessé számbeszéde és szívem gondolata előtted, Uram, kősziklám és megváltóm. Dicsérünk téged, mint jó atyánkat, a te szent fiaddal, és szent lélekkel mi vigasztalunkkal. Az ige testé lett, és közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme lehessen mindegyikünkkel. Isten színe előtt éppen ezért gondoljunk a magunk méltatlanságára, és valljuk meg bűneinket. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy én nem szerettelek téged mindennél jobban. Embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, újjáteremtő irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Uram Jézus, én imádságomra hajolj hozzám, én kiáltásomra, kérésemet kegyelmesen fogadd, ne tekintsed méltatlan voltomat. Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte el a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az isteni jó akarat emberei között. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mély csodálatos a te neved nekünk. Nagy dicsőséged felhat az égre, teljes vele a föld kerekséged. Imádkozzunk, mindenható Úristen, kérünk, hallgasd meg kegyelmesen a te néped kérését, láttasd meg velünk feladatainkat, akaratodat, és adj erőt annak teljesítésére, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. A vízkereszt ünnepe utáni első vasárnapon hallgassuk meg a felolvasásra kirendelt óegyházi evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk a Lukács írása szerinti szent evangélium második részében a 41. verstől az 52. versig a következőképpen. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a Páska ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén fölmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem tudták. Mivel azt gondolták, hogy az útitársaik körében van, elmentek egy napi járóföldre, és akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket. És mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, elámultak, anyja pedig így szólt hozzá. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme atyád és én nagy bánattal keresünk téged. Mire ő így válaszolt. Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám dolgaiban kell lennem? Ők azonban azt a választ, amelyet adott nekik, nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. 3. napon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Megtartó Jézusom.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. A vízkereszt ünnepe utáni első vasárnapon hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt levélbeli szentigét, amint olvasom azt Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele első részéből, a 18. verstől a 25. versig a következőképpen. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonossága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Mégpedig úgy, hogy ami nem látható belőle, örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolonddá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték mulandó emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták, a Teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, ugye döbbenetes szavak ezek. Isten haragjának a kinyilatkoztatásáról. Szokatlanok talán számunkra, mert úgy hozzászoktunk az evangéliumhoz, de lehet, hogy félreértjük, és úgy szoktunk hozzá. Amikor olyan könnyen vesszük, hát az Isten kegyelmes, hát az Isten szeret, hát akkor nem lehet nagy baj. Az Isten kegyelmes, az Isten szeret, de nagyon nagy baj van. Éppen ezért nem szólhat másról a megmentésünket hirdető evangélium, mint éppen arról, hogy Isten szent, bűnt gyűlölő haragja, hogy nyert Istentől rendelt módon kiengesztelést. Ezzel azt is ki kellett mondanom, hogy nem lehet másképp megérteni, jól megérteni, mit jelent az Isten kegyelme, csak azáltal, ha rádöbbenek, Isten haragja alatt vagyok. Az ember ezt nem látja be önmagától. Egyik ember sem. Fél talán tőle, de nem érti, hogy miért. Más pedig túlteszi magát rajta, és azt gondolja, hogy nem, hát ez valami régi, ókori vagy középkori dolog. Mi másképp értjük, másképp gondoljuk az Isten szeretetét. Ma sajnos nagyon sok felé az egyházakban is ez hangzik, hogy nem akarunk tudni az Isten haragjáról, nem akarunk tudni kárhozatról, csak a szerető Istenről. Mondta ezt nekem református lelkésznő is annak idején, a bemutatkozását azzal kezdte. De evangélikus egyházunkban is akadnak ilyenek, hogy ő nem hiszi, hogy legyen kárhozat, mert az Isten szeretet, és akkor nem lehet kárhozat szerinte. És amikor próbáltam az Isten igéjével érvelni, Isten szentségére rámutatni, akkor aztán egyik alkalommal kitört belőle, hogy ő nem hisz a jelenések könyve véreskező istenében, meg kígyó mesében, és így tovább. Na de akkor mit prédikál? Hát vagy az Isten igéjét mondjuk, vagy a magunk elmeszüleményeit. És az maga a bűn, hogy a magunk elmeszüleményeivel állunk elő. Az maga a bűn, hogy Istent és az ő kijelentett igéjét és istenségét figyelmen kívül hagyva, mi akarjuk megállapítani, meghatározni, hogy mi a jó és mi a rossz. Kedveseim, a bűnesetnek ez a lényege, hogy az ember Istentől függetleníteni akarja magát, és saját maga akar dönteni a fölött, hogy mi a jó és mi a rossz. És ettől rossz az egész. Pál apostol a római levelében, ebben a nagy tanító levelében, az első mondatokban megzendíti a levélnek a csodálatos alaphangját, az evangéliumot. És aztán elérkezik oda, a 16. 17. versekben, hogy nem szégyellem az evangéliumot, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz hitből fog élni. És miután ezt az alaphangot megzendítette, a kifejtésbe ezzel az ige szakasszal kezd bele. Az evangélium alaphangjának a megzendítése után rögtön ez következik. Isten haragja nyilatkoztattatik ki ugyanis a mennyből az emberek minden istentelensége és hamissága ellen. Minden hitetlensége és gonoszsága ellen, ha különböző fordításokban próbálom érzékeltetni ugyanazokat a szavakat, amelyekkel az Isten igazságát feltartóztatják. Döbbenetes, ahogy az ember nem engedi a szívéig érni az Isten igazságát. Sőt, képes még magát, az Istent is tagadni. De nem tud meglenni anélkül, hogy valakit valamit ne istenítsen. Ebben is már Isten haragja mutatkozik meg egyébként. Valakit valamit az ember kénytelen isteníteni. Imádni. Mit imádsz? Kit imádsz? Szívünkbe hasító kérdés legyen ez. Mert manapság aztán olyan könnyen elhangzik, hogy imádom ezt, vagy imádom azt, embert, élvezetet, ruhát, akármit. Imádni azt jelenti, hogy Istenként tisztelem. A teremtményt imádták és szolgálták, a teremtő helyett. Döbbenetes. Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Döbbenetes az, ahogy Istenről beszél minden körülöttünk, és az ember mégis képes kiszorítani a lelkiismeretéből, és ennek következtében a gondolkodásából is az Isten igazságát, az Isten valóságát. És ez a gyakorlati istentelenség van ott, még azokban is, akik a szájukkal azt mondják, hát én hiszem az Istent. Nem csak az az Isten tagadás, amikor Isten létét is tagadja valaki, hanem létezik, és ez az, ami általánosan létezik évezredek óta. Az az Isten tagadás, amelyben az ember a szájával azt mondja, hát hiszem én az Istent, valakinek lennie kell fölöttünk. Ugye idáig sokan eljutnak. De a gyakorlatban úgy gondolkodik, úgy él az ember, mintha nem lenne Isten. Úgy tervez, úgy akar, hogy magunktól eszünkbe sem jut azt kérdezni, hogy hát te mit akarsz, Uram, aki teremtettél? Aki a veled való közösségre teremtettél? Akinek akaratod van? Magunktól eszünkbe se jut azt kérdezni. Mert tele vagyunk azzal, hogy én mit akarok? És szerintem mi a jó? És így történik aztán az, hogy az ember a világosságot képes sötétségnek nevezni, és a sötétséget világosságnak. A jót rossznak, és a rosszat jónak. Isten pedig épp ebben is mutatja meg a haragját, hogy kiszolgáltatja az embert a bűneinek. A konfirmandusokkal tanuljuk a konfirmációi kátéból Isten törvénye kapcsán, hogy az mit mutat meg, és megérkezünk oda, hogy elveszett és megítélt ember vagyok, Isten haragja van rajtam. Miben mutatkozik Isten haragja és büntetése? És a válasz rá ez: Isten haragja és büntetése abban mutatkozik, hogy vádol a lelkiismeretem, terhel a bűn sokféle következménye, halál és ítélet vár rám. Isten haragja és büntetése ebben megmutatkozik. De mit tud tenni az ember? El tudja némítani a saját lelkiismeretét. Meg segíteni tud a másiknak is abban, hogy nem kell azt olyan komolyan venni. És jön a bűnök igazolása. Ó, egy kis hazugság belefér, meg egy kis csalás. Attól még egész rendes ember vagyok. elhallgattatja a tulajdon lelkiismeretét, és még a másikat is megrontja azzal, hogy segít neki a lelkiismeretét elhallgattatni. Pedig arra van szükségünk, hogy az Istentől adatott hatások a lelkiismeretünkben érvényre jussanak, és oda szorítsanak minket az Isten keresésére. Az Isten keresésére, akiről beszél minden körülöttünk egyébként, mint mindenható teremtőről. Amikor az előbb azt mondtam, hogy az ember, ha az élő Istent nem imádja, akkor kénytelen mást isteníteni és imádni, abban az is benne rejlik, hogy még a materialistának is van Istene. Tudnélik az anyag? Mert az anyagot ruházza föl az isteni tulajdonságokkal, végtelenséggel, örökkévalósággal és életadó hatalommal. Holott ilyen nincs az anyagban. Minden egyes élő sejt is, de hát maga a világ mindenség. Az egek beszélik Isten dicsőségét és kezeinek munkáját, az égboltozat. De minden egyes élő sejt is, amelynek a sejtmagjában könyvtárnyi információ van. A teremtőt hirdeti. Ha az ember becsületesen hajlandó szétnézni a világban és értelmesen gondolkodni, akkor Isten örök hatalmát és istenségét be kell látnia. Mert hogy információ nem áll elő önmagától, a biológiai élet folyamatai pedig minden egyes sejtmagban meglévő könyvtárnyi információ által vezérelt folyamatok. Csodálatos. Még úgy is, hogy a bűn rontása és következményei szerkezetileg beépültek ebbe a világba. Még úgy is csodálatos, és csodálatos, hogy ez még mindig fönnállhat. És az ember képes mégis a teremtőt tagadni, de akkor isteníti az anyagot, meg bármit. A lelkiismeretétől pedig elhárítja azt, amiben Isten keres, hangtalanul is, mint teremtő, mint aki előtt felelősséggel tartozom. És akkor jön a következő, hogy terhel a bűn sokféle következménye. Amikor az ember ördögi hatások alá kerül, akkor megjelenik a démonizált intellektus makacs taníthatatlansága. Sok nagy tudósnál, meg művésznél ezzel kell találkozni. Akiket a világ sztárrá tesz, és imád Isten helyett. Magukat bölcseknek valva bolondokká lettek. Az emberiség sok nagy alakjára is ez érvényes. És a bűnben benne rejlik maga a bűnhődés, hogy Isten kiszolgáltatja az embert, odaadja arra, amit az ember választott. A saját bűnös kívánságai rabtartójává lesznek az embernek, aztán hiába próbálja magyarázni, hogy ez milyen jó, dehogy jó. Ördögi hatások alatt fog vergődni, és azoknak lesz médiumává, eszközévé, és hiába magyarázza az ember adott esetben, hogy hát micsoda különleges erők birtokába került. Beleszövődik Isten ítélete abba, amikor kiszolgáltatottá válik az ember a saját bűnös természetének, vágyainak, és a lelkünk ős ellenségének. Terhel a bűn sokféle következménye, és ez maga az, hogy nem tud az ember más csinálni, és halál és ítélet vár ránk. Az ítéletet megpróbálja letagadni az ember, a halált próbálja magyarázgatni, hogy születtünk, meghalunk, ez az életrendje, na de a halál nem az életrendje. Nem is tudunk mi abba igazán beletörődni. Hiába mond az ember ilyeneket. Születtünk, meghalunk, ez az életrendje. Nem az életrendje. Az Isten igéje kijelenti nekünk, hogy a bűn zsoldja a halál. Bűnös vagyok, és ezért kell meghalnom. És nem ennyi, hanem a halálon keresztül az ítélet elé ragad, színe elé az Isten. És el fog jönni az a nap, amikor majd Isten haragja kiömlik. Már ott van az emberiség fölött, a bűnesettől fogva. De amikor kiömlik, az olyan lesz, ahogy épp a jelenések könyvében olvashatjuk a 6. rész végén, hogy e világ hatalmasai is így fognak rémülten kiáltani, hogy hegyek essetek ránk, és sziklák rejtsetek el minket a trónuson ülő színe elől, és a bárány haragja elől. Magunktól be nem látjuk, ezért Isten kénytelen kinyilatkoztatni az ő haragját. És megmutatja, hogy az ő haragja van a tőle elidegenedett, őt semmibe vevő ember fölött. És az Isten haragja miatt van az, hogyan szörnyen el tud fajulni az ember. Csak a 25. versig olvastam az alapigét, de akik a Bibliaolvasó útmutatót ma már föllapozták, láthatták, hogy zárójelesen ugyan, de a folytatás is ki van jelölve. Hogy milyen az, amikor Isten átadja bűneinek az embert. Hát ezt bemutatja ez a szakasz, és most fölolvasom a 26. verstől a fejezet végéig. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Adta oda egész pontosan. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban. A méltó helyén az eredeti szövegben az áll, hogy ami kell, ami szükségszerű. Folytatom. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, kiszolgáltatta őket az Isten az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kabzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal. Sugdolózók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ők ugyan megismerték Istennek azt az igaz elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket tesznek. Kedveseim, Pál apostol valamikor Krisztus után az 50-es évek közepén írta le ezt. De mennyire ráillik arra a romlásra, ami ma a nyugati társadalmakat átjárja. Amikor jogot csinálnak a bűnből, és el akarják némítani azokat, akik figyelmeztetnek, hogy ezekért a bűnökért, és közte, mint az Istentől elszakadt embernek egy végletes megromlásáért, a homoszexualitás gyakorlásáért, az Isten haragja jön. Ha elnémíthatnak bennünket, akkor is az Isten haragja jön miatta. Egy menekvés van. És az Isten haragjának kinyilatkoztatása éppen ezért kell, hogy hangozzék. Tompítatlanul. Hogy azt az egy menekvést megtaláljuk, amit az Isten készített. És az a menekvés az ott van, ahol Isten haragja már borzasztóan megnyilvánult és megmutatkozott. Ez Jézus Krisztus keresztje. Akarod tudni, hogy haragszik Isten a bűnre? Tekints a kereszten gyötrődő Jézusra, elnémulva minden mentegetőzésedbe, elnémulva minden önigazolásoddal és önáltatásoddal. Tekints a kereszten szenvedő Jézusra, mert ott már kiömlött az Isten haragja. Ezért kellett emberré lennie az Isten fiának. Ezért kellett átok halált halnia a bírónak, mert Istennek a bűn miatti haragja érvényre kell, hogy jusson. Isten istenségéről van szó, Isten tökéletes jóságáról. Ezért megmenekülés nincs másképp, csak úgy, hogy helyettem, miattam és értem. Isten emberélet fia hordozta el a kárhoztató haragot. Így mondja ezt Pál apostol, hogy Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén értünk. Ezért lett emberré. Ezért kellett neki az Atya akarata szerint engedelmesen végigjárni az utat a keresztig. Ezért jött elő már nyilvános föllépése előtt közvetlenül a Jordán mellé Jánoshoz is, hogy alámerítessék általa. A bűntelen ezért állt be a bűnükre rádöbbent bűnvalló bűnösök sorába. Igent mondott arra az isteni akaratra, hogy ő a bűnösök közé számláltassék. Hogy beteljesedjen az, amiről Ézsaiás előre profétált, hogy békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Mert mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, ki a maga útjára tértünk. Ez a bűn, a magam útja. Vetem közbe. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. A kereszten, a megfeszített Jézus gyötrelmében együtt mutatkozik meg a végtelen isteni harag és a fölfoghatatlan isteni kegyelem. És az evangélium ezt a kegyelmet hirdeti, amit így készített el az Isten. Akarod tudni, hogyan haragszik Isten a bűnre, a te bűnödre, a te istentelenségedre, a te hitetlenségedre, a te hamisságodra? Újra mondom, tekints a kereszten szenvedő Jézusra, akinek így kellett fölkiáltania ott. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Hogy aztán majd utolsó lélegzetvételével ezt mondhassa, elvégeztetett. Atyám, a te kezedbe teszem lelkemet, és akarod már tudni, hogyan és mennyire kegyelmes hozzád az Isten. Tekints a kereszten szenvedő Jézusra, mert ő benne van a mi váltságunk, az ő vére által, a bűneink bocsánata, kegyelme gazdagságából. Az evangélium erről a kegyelemről szól. És ezt az evangéliumot, ezt a kegyelmet nem lehet másképp megérteni, igazán megérteni, úgyhogy higgyek benne, csak úgy, ha megértem Istennek a kinyilatkoztatását az ő haragjáról, az én istentelenségem és az én hamisságom fölött, meg az egész emberiségé fölött. Jézus Krisztus szeretett minket, és önmagát adta értünk. És abban nyilvánult meg Isten szeretete irántunk, hogy egyszülött fiát küldte el a világba, hogy éljünk ő általa. Hogy majd ama napon, amikor elkövetkezik az isteni harag kiömlése is, mi boldogan adhassunk hálát. Mindazokkal együtt, akik Jézusban hitre jutottak, úgy, ahogy Ézsaiás 12 hirdeti előre Izrael népének, azon a napon ezt mondod majd, hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, de elfordult haragod és megvigasztaltál. Az új Biblia fordításban ugyanezt olvassuk, hogy elmúlt haragod. Téves fordítás. Istennek a bűn fölötti haragja az nem múlhat el. Abból örök ítélet következik a bűnre, hanem elfordult az ő haragja, reá, az ő szeretett fiára, az ő gyönyörűségére. Hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. Úgy, ahogy a karácsony másodnapi igében is hallhattuk. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. De a második fele figyelmeztet a mondatnak. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Mi lesz velünk? Mi lesz veled? Isten az ő igéjében elénkbe adja az életet és a halált, az áldást és az átkot, az üdvösséget és a kárhozatot. És ő maga kérlel, válaszd az életet. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, súlyos az, amit hallanunk kellett igéből ma. Könyörülj rajtunk, hogy ne hárítsuk el a szokott módon magunktól, ne szorítsuk ki a te igazságodat, valóságodat a lelkiismeretünkből és a gondolatainkból. Maradjunk ott a világosságban, mert ott van a kegyelem is, ott van a gyógyulás. Ha a világosságban maradunk és járunk, a te szent fiadnak vére megtisztít bűneinktől. Köszönjük neked, hogy azért küldted el egyszülött fiadat ebbe a világba, hogy ő legyen ítélő haragod elhordozója, és aki hozzá menekül, benne rejtőzik el, az ne vesszen el, hanem kegyelmet és életet találjon. Hálát adunk neked, hogy Jézus Krisztus által van szabadulás bűneink rabságából, a sátán markából és a halálból is. Félelmetes, amikor haragodat mutatod meg abban, hogy kiszolgáltatsz a bűneinknek. De te, aki ezt teszed, meghallgatod a hozzád kiáltót, sőt, te magad hívsz arra, hogy segítségül hívjunk téged a nyomorúság idején, és te megszabadítasz, és mi dicsőíthetünk téged új élettel, megváltott élettel, hálás engedelmességgel, örök bizonyossággal. Erre segíts minél többeket közülünk most is, és tégy minket haragod és kegyelmed bizonságtevőivé. Jézus nevében. Amen. Jézus, a te beszéded terem ilyen jó gyümölcsöket, szent ígéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a heti igénkkel is, amely a megváltott életnek a valóságát hirdeti a Római Levél 8. rész 14. verséből. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Bárcsak Isten lelkének a vezetése alatt élnénk már mindnyájan. Mert az a jó, csak az a jó. A gyülekezeti alkalmak között hirdetem, hogy az evangéliumi allianz imahét befejező összejövetele, ima közössége ma este 17 órakor a Besenyei téri evangéliumi testvérközösségi kápolnában lesz. A keresztkérdések című sorozatunk következő előadása január 15-én szerdán 17 órakor lesz a gyülekezeti teremben. Az ökumenikus sorozat január 19-től 26-ig, vasárnaptól vasárnapig lesz megtartva, a kezdő és záró alkalom az evangélikus nagytemplomban lesz, a részletes programot kiteszik majd a hirdetőkbe. Gyülekezetünk énekkara ma este is a 17 órai esti áhítat után próbát tart a gyülekezeti teremben. Felhívjuk a gyülekezet tagjainak figyelmét, hogy a mai vasárnaptól a reggel 8 órai istentiszteleteket a gyülekezeti teremben tartjuk a téli hónapokban. És hirdetjük az evangélikus élet heti lapunk legújabb számát, amely 275 forintért vásárolható meg a kijáratnál. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. dicséretünk. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, mindenható Úristen, irgalmas atyánk, hosszú tűrésedért. Mert noha haragodat érdemeljük mindnyájan, mégis adtál még időt mindeddig ennek a világnak, s a múló időben kegyelmi alkalmakat készítesz még mindig sokaknak. Itt nálunk is. Áldunk téged, hogy megőriztél annyi veszedelemtől. Áldunk téged, hogy nem engedted ránk bűneink minden következményét. Áldunk téged, hogy hirdetteted igédet, amellyel megtérésre hívsz, Jézus Krisztushoz, aki értünk gyötrődött, aki ezért jött ebbe a világba, hogy megváltónk legyen. És nincs más megváltó, nincs más út te hozzád. Könyörgünk üldözött keresztjén testvéreinkért, akik a világ sok táján szenvednek azért, mert ragaszkodnak az Úr Jézus Krisztushoz. Erősítsd meg őket, üldözőik javára és üdvére is hadd legyen a bizonságtételük és a szenvedésük. És erősíts meg minket is, hogy meg ne tagadjuk a mi Urunkat Jézust. Könyörülj rajtunk, hogy szent lelkettől vezéreltek, és ne a magunk kívánságaitól űzöttek legyünk. Könyörülj rajtunk, hogy ellene tudjunk állni, igéthez ragaszkodva a korszellem nyomásának és csábításának. Könyörülj gyermekeinken, hisz annyi mindennel csábítja őket a világ. Könyörülj a fiatalokon, hiszen annyi mindennek nem látják értelmét, és menekülnének a szórakozásba, meg a kábulatba annyian. Könyörülj rajtuk, hogy keressék az igazságot, keressék Jézust, ők is, és reménytelen öregek is, keressék és megtalálják az élet evangéliumát és reménységét Jézus Krisztusban. Könyörgünk népünkért, vezetőinkért. Fékezd még a romlást, adj bölcsességet és belátást a vezetőknek. Könyörgünk a többi népekért és a világ vezetőiért. Ne bizonyuljanak bolondoknak. Keressék újra a te akaratodat sokan még. Köszönjük, hogy mindent, ami foglalkoztat, betegséget és gyászt, anyagi gondot és kísértést, félelmet és örömöt, mindent hozhatunk eléd. És Jézus Krisztus nevében téged, a mindenható Istent, a Szent Istent, így szólíthatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet.